Szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni alkalmunkon. Ahogyan délben is hirdettük, most a Szentmiséről lesz szó, tehát nem Szentmise lesz, hanem a Szentmiséről lesz szó. És igen, érdekes lenne. És pedig azt szeretném, hogyha látnánk, mit jelent a Szentmise katolikus nézőpontból, és mit jelent protestáns nézőpontból. Tehát nem csak azt nézzük meg, hogy lehet jól leszidni őket, hanem azt is, hogy éli meg egy hívő katolikus a Szent Misét, mármint közülük az, aki tudja, hogy egyáltalán mit jelent az. Hadd kérdezzem meg, hogy közületek van, aki még nem volt Szent Misén? Na, azért vagytok többen, akik még ilyenen, de gondolom azért tévébe láttatok, tehát azért valami benyomásotok van róla. Én katolikusként nőttem fel, tehát én körülbelül az életem első 18-19 évében gyakorlatilag minden vasárnap, nyilván az életem első pár évében még nem, de utána már igen, minden vasárnap gyakorlatilag részt vettem Szentmisén, és aztán olyan 19-20 éves koromban volt az, hogy utána már nem, és legfeljebb csak akkor, amikor valamilyen esküvő, vagy ehhez hasonló alkalom volt, de hát ugye sem Szentmise az esetek nagy részében, hanem egy másfajta szertartás. A Szentmiséről még annyit mondanék el, hogy mindez azért kerül előtérbe, mert a reformáció 500 éve történt, és nyilván ennek az évfordulónak a kapcsán végig kell gondolnunk, illik végig gondolnunk azt, hogy miért is volt ez a nagy törés a kereszténység életében. Miért volt az, hogy 500 évvel ezelőtt nagyon sokan úgy gondolták, hogy az, ahogyan a keresztény egyház működik Európában, és milyen tanításai vannak, azzal kapcsolatban súlyos problémák vannak. Ugye természetesen a reformáció idején óriási támadások érték mind az egyházat, mind pedig a dogmáit, tehát a katolikus egyház szinte beleroppant a reformációba. Ugye korábban, az előző évszázadokban is óriási válságok rázták már meg a római katolikus egyházat, ahhoz képest, hogy Luther fellépett, azelőtt néhány évvel még például három római pápa volt párhuzamosan, tehát nagyon sok probléma és belső konfliktus feszítette szét az egyházat, és különböző előreformációs megközelítések, Husz János és a többi Lollardok és mások is már megjelentek, és nagyon érett az, hogy ebből lesz valami. És a 16. század elején is volt egy pápaválasztás, ahol nagyon sanszos volt, hogy egy magyar ember lesz a pápa, ugye biztos hallottatok róla, hogy Bakócz Tamásnak volt eléggé nagy esélye arra, hogy pápa lesz. Aztán nem lett pápa, helyette néhány évvel később sajnos szifiliszben meghalt, de ez már az ő problémája. Viszont aki lett helyette pápa, ugye őnek is legalább 5 gyereke volt, tehát ugye, hát ilyen viszonyok voltak, és érthető az, hogy ilyen viszonyok közepette azért előbb-utóbb eljut oda a történelem, hogy valami törés lesz. Tehát az, hogy így nem lehet működtetni egy vallási közösséget. És amikor az 1510-es években megtartották az egyik nagy zsinatot Lateránban, és az nem sikerült úgy, hogy tényleg helyreállították volna a római egyháznak a működését, hanem továbbra is maradt ez a káosz és erkölcstelenség. Ugye ennek nyomán is olyan csalódás volt a római egyházon belül, nagyon sok fele, ami ugye szintén előkészítette azt, hogy a reformációnak komoly támogatása lett akkor, amikor az beindult. Ugye a reformáció után ült össze a tridenti zsinat, ugye erről biztos hallottunk, hogy 1543-tól 1545-től 1563-ig ülésezett, tehát 18 éven keresztül. Ugye mai Trento városában, Észak-Itáliában most is ez egy nagyon szép, gyönyörű, ilyen ékszerdobozszerű város, és ennek a városnak a székesegyházában rendezték ezt a hosszú zsinatot. És ez volt az a zsinat, ami tulajdonképpen az ellenreformációnak volt a kezdete, és a római egyháznak a megújulását vonta maga után. Itt volt az, hogy tulajdonképpen a római egyháznak a tanításait igazából dogmákba rögzítették. Tehát ez a széteső, különböző irányzatokba szétbomló és erkölcstelenségekbe süllyedő egyház kezdi megtalálni a maga útját és tanítását. Tehát nagyon sok mindent ekkor fogalmaztak meg, hogy mi is tulajdonképpen a katolikus tanítás, és ez a 18 éves időszak, ez annyira mély hatást gyakorolt a római katolikus egyházra, hogy utána egészen az 1800-as évek végig nem volt már zsinat. Tehát itt nagyon hosszú, mint egy 300 éves űr volt, több mint 300 éves űr a következő zsinatig, mert ez annyira helyre rakott dolgokat az egyházon belül. Aztán a következő zsinat az volt a 19. századnak közel a végén, az első vatikáni zsinat, amelynek az volt az apropója, hogy hát ugye mögöttünk van ekkor már a felvilágosodás, az ipari forradalom, tehát egy teljesen más világ van már, mint amikor a tridenti zsinat ülésezett, és hogy a modern világ kihívásaira hogyan reagál az egyház, ezért hívták össze az első vatikáni zsinatot, hiszen az egyház befolyása nagyon érzékelhetően csökkent. És itt egy nagyon erős, hogy mondjam, úgy irányba szabás történt, mert és egy múltba nézés tulajdonképpen, tehát egy múlt felé fordulás. Ekkor mondták ki például a pápai csalatkozhatatlanságnak is a dogmáját, ugye ez is a 19. század második felének a terméke, vagy például a szeplőtelen fogantatás dogmája is ugye ekkor lett kimondva. Tehát több más tanítás, ami manapság fontos az egyháznak, itt került megfogalmazásra. Aztán ugye közel egy évszázaddal később ült össze a második vatikáni zsinat, és ez a második vatikáni zsinat, ez meg már a 20. század problémáira kereste a választ, és ez a második vatikáni zsinat, ez nagyon más stílusú volt, mint az első. Tehát ez már afelé fordult, hogy a világ felé hogyan tud az egyház nyitni, és hogyan tudja a világban a szolgálatait ellátni úgy, hogy ne idegen testként éljen a világban, hanem a világra egyfajta megtermékenyítő hatást tudjon kifejteni. És a második vatikáni zsinat egy nagyon komoly fordulatot hozott a római egyház életében, a mise tekintetében is, hiszen innentől kezdve van az, hogy nemzeti nyelven vannak a szentmisék, és nem pedig latinul, amiből ugye sokat nem értettek az emberek, csak hát részt vettek rajta. Tehát sokkal jobban ezután érthetővé vált az emberek számára, hogy mi is ez az egész. Nyugodtan. A dogmák azok nem változhatnak. Tehát a dogma az azt jelenti, tehát a római egyháznak úgy épül fel a tanítási rendszere, hogy ugye három összetevője van a kinyilatkoztatásnak, van a Biblia, van az a szent hagyomány, amit az apostolok hagytak az ő tanítványaikra, és a szóban hagyományozódik tovább, és mindezeket az a tanítóhivatal hivatott magyarázni, aki az Isten kinyilatkoztatásának a hitbizományát őrzi, tehát aki ennek a letéteményese, akiket Isten megbízott azzal, hogy ezt a kinyilatkoztatást az emberek számára továbbítsák. És ugye ez onnét ered, hogy amikor Jézus elhívta a 12 apostolt, akkor ugye rájuk lehelt, és azt mondta, hogy vegyétek a Szent Lelket. Őket szentelte fel arra, hogy az embereknek az evangéliumot elvigyék, és utána az apostolok a püspököket szentelték fel a továbbiakban, és a püspökök azok az apostolok jogfolytonosságából eredeztetik a hatalmokat, hiszen az a kézrátétel, az az áldás, amit ők Jézustól megkaptak, az kézrátétellel nyomon követhető, hogy a mai püspökökig hogy jutott el. Tehát éppen ezért ők történelmi szempontból is az Isten áldásainak a letéteményesei, és éppen ezért ők azt vallják, hogy ezt hitelesen tudják közvetíteni. És az egyháznak a tanítása pedig olyan, hogy amikor megállapítják azt, hogy mi egy hittétel, vagy ha úgy tetszik dogma, azt a római egyház nagyon nehezen mondja ki. Tehát nagyon-nagyon hosszú ideig tanulmányoznak egy kérdést, amíg egy vallási kérdésről kimondják, hogy ez a katolikus egyház tanítása és ez dogma. Mert a dogma az azt jelenti, hogy visszafordíthatatlan és megreformálhatatlan tanítás. Tehát az olyan, hogy az végső igazság. A dogmaként akkor mond ki valamit a római egyház, amikor már az évszázadokon keresztül kutatták a teológusok, benéztek már ebbe a mellékutcába, abba a mellékutcába, minden zsákutcát lezártak, és azt mondták, hogy itt ezzel ez a probléma, az a probléma, és már látjuk, hogy ez az igazság. És amikor idáig eljut a római egyháznak a teológiai rendszere, vagy azok, akik ezzel foglalkoznak, a tanítóhivatal, amikor azt mondják, hogy ez számunkra már abszolút egyértelmű, akkor mondanak ki egy tanítás dogmává, és a dogma viszont nem változtatható meg. Tehát olyan nincs a római egyház tanításában, hogy egy dogmát visszavonni, vagy módosítani. Tehát az nem létező kategória.
Tessék. Szeretném azt mondani, hogy a Biblia órán is, ahogy tanultuk a Dánielnek a része, vagy az ország felme, és ott is vissza a pogányok, tehát ezt a pogányoktól vették rá, ezt a visszavonhatatlan, ezt a szót magát.
Igen, ugye ott is megjelenik, így van. Egyébként nem okvetlenül onnét vették át, hanem ők ugye onnét eredeztetik, hogy Istennek vannak visszavonhatatlan igazságai, és ők ezeket az igazságokat ismerik fel. Tehát ők maguk, a katolikusok nem innét eredeztetik ezt, hanem az Istennek az igazságából. Nyugodtan egyébként szóljatok közben, megjelezzétek, hogyha bármi kérdés felvetődik, jó, hogyha interaktívvá tesszük, mondja Péter.
Én arra gondoltam, hogy hasonló, mint a indulók társa a birodalomban a királynak a törvényi rendeletei. Mert már tudósan van a dolgok tiszta.
Így van, pontosan, így van. Ugye erre vonatkozott az előző felvetés is, hogy ez nagyon hasonlít ehhez. Most mielőtt rátérnénk a misére, még azért néhány dolgot mondanék az egyházról, hogy lássuk ennek a hátterét. 2001-ben Magyarország lakosságának a felmérések szerint 51%-a vallotta magát római katolikusnak. 2011-re, tehát 10 évvel később ez az arány már 12%-kal kevesebb volt, tehát 39%. Tehát jelentősen fogy Magyarországon a vallásgyakorlók száma. Megfigyelhető az, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világ fejlett részeiben csökken azoknak a száma, akik a templomba járnak, vagy gyülekezetekbe járnak. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek nem lennének hívőbbek, hanem azt jelenti, hogy az emberek nem akarnak szervezetekhez kapcsolódni, és nem akarnak csatlakozni csoportokhoz, hanem úgy vannak, mint a hamupipőke, tehát az, hogy úgy összeszedik az igazságokat a különböző tanításokból, és úgy maguknak alakítanak ki egy hitrendszert, vagy egy elgondolást, amiben ők harmonikusan és kiegyensúlyozottan tudnak élni, legalábbis ők így gondolják. Tehát a katolikus egyháznak is az emberek körében a befolyása csökkenőben van Magyarországon, amiközben a társadalmi befolyása nő, tehát ugye a politikában, ezen a szinten, ugye az intézményesített szinten nő a befolyás, de valójában egyre kevesebb ember megy templomba. Tehát ez viszont tényszerűen így van, és ezt látja jól a római egyház is. A világ lakosságának 17% a katolikus jelenleg, ez 1,2 milliárd embert jelent. Tehát azért nagy 100%-hoz képest ez azért egy kisebbség, miközben nyilván a legnagyobb egyház és a legnagyobb vallásgyakorló közösség. Európában a katolikusok aránya nagyjából megegyezik a magyar átlaggal, tehát mintegy 40%-os. És világszerte mintegy 410 ezer pap van, aki a római egyháznak a lelkészeként működik. A katolikusoknak a legnagyobb lelki élménye a Szentmise, ami a reformáció korában is már felülvizsgálat tárgyát képezte, tehát az, hogy ez most jó, nem jó, mit kezdjünk ezzel az egész történettel, és fontos azt tisztázni, hogy fontos volt akkor is tisztázni, hogy milyen célból is gyűlnek össze az emberek, és mi történik itt ezen az összejövetelen. Mit jelent maga a mise áldozat, és hogy erről a Biblia mit tanít, és hogy a mise áldozat az megdicsőíti-e az Istent, vagy pedig éppen olyan dolog, ami éles ellentétben áll a Biblia tanításaival. Római egyház az egyébként több részegyházból áll, tehát áll a római katolikus egyházból, mint a nyugati egyházból, és a római és a katolikus egyházba beletartozik még 22 keleti egyház is. Magyarországon is 3 keleti egyház működik. Tudtak mondani ilyen keleti egyházakat, amik katolikusok? Igen, a görög-keleti katolikusok, ugye nem az ortodox, hanem a görög-katolikusok. Aztán működik Magyarországon még az örmény egyház is, és még egy valamelyik, amit most nem is tudom micsoda. Az nem, nem, azok nem, ők nem katolikusok, ők önálló felekezet. És a katolikus egyháznak az egyházfője az a római pápa, tehát úgy, most nem jó kifejezést használtam, mert a római katolikusok nem azt mondják, hogy az egyházfő a pápa. A római katolikusok szerint, tudjátok ki az egyházfő? Jézus Krisztus. Tehát a római katolikus egyház hitvallása szerint az egyházfő az Jézus Krisztus, és a pápa mindösszesen az ő hatalmát és lényét jeleníti meg, de nem a pápa az egyházfő, hanem Jézus Krisztus az egyházfő a római katolikus tanítás szerint. Az egyháznak a tagjait 3 kategóriába sorolják. Vannak a világi hívők, vannak a felszentelt klerikusok, és vannak a szerzetes közösségben élők. Tehát ebben a 3 csoportba tartoznak az emberek. És a felszentelt klerikusoknak is 3 csoportja van. Akkor, amikor valaki elkezdi a papi hivatást, akkor először diakónusnak szentelik fel, és ez egy rövid időszak, gyakorlatilag átmenetet képez, és utána szentelik fel presbiternek. A presbiter már az áldozó pap. Tehát az, aki a szentmisét szerezhet. Tehát ő az, aki bemutathatja a szentmisét. A diakónus kevesebb jogosultsággal rendelkezik, ő prédikálhat, néhány dolgot csinálhat, meg nem mondom pontosan, mit igen és mit nem, de például szentmisét azt nem bonyolíthat le, és nem, tehát, nem, tehát a szentmise áldozatot nem mutathatja be. Egyébként vannak olyan diakónusok, diakónus papok, akik, ugye őket szerpapoknak hívják más néven, akik nem is akarnak ehhez képest tovább lépni, tehát nem akarnak áldozó papok lenni. Például van több olyan ember Magyarországon is, akik először elvégeztek valamilyen egyetemet, főiskolát, akkor megházasodtak, utána elmentek teológiára, de mivel összeházasságban éltek, ezért ők áldozó papok nem lehetnek, tehát presbiterré nem szentelik őket, de diakónussá igen, tehát a szerpapi szolgálatra felszentelik őket, és akkor ők papok lehetnek, miközben ugye feleségük van, de diakónusként nem házasodhatnak, de diakónus lehet úgy, hogyha valaki házas. És az áldozó papok közül pedig választja ki a pápa a püspököt. Tehát a világegyházban van 2782 részegyház, és mindegyik részegyház élén a püspök áll. És a püspök az, amelyik az adott terület vagy egyházmegye területén élő katolikus híveket összefogja, és ő irányítja az ottani papságot. Tehát tulajdonképpen ezekből az egyház megyéből tevődik össze a római egyház. A római egyház a tantételeit, azt, ahogy említettük, mindig egyetemes innatokon határozza meg, tehát nem úgy van, hogy a tantételt mondjuk kimondja a pápa vagy valaki, hanem azt mindig a zsinat, tehát az egyház képviselőinek az összessége, tehát amikor összegyűlnek a presbiterek és a püspökök, tehát pontosabban a püspökök, akik ugye episzkóposza ennek a bibliai megfelelője, ők összegyűlnek, és akkor ők döntenek az egyház dogmái tekintetében. Az, hogy katolikus, az azt jelenti, hogy általános vagy egyetemes, minden hívőt igyekeznek felölelni, és ebben benne van az is a katolikus kifejezésben, hogy földrajzilag egyetemleges, tehát az egész földre kiterjed, és benne van az is, hogy nemzetiségek szempontjából is egyetemes, tehát nem nemzeti egyházról van szó, hanem világegyházról. Ebből a szempontból egyébként eszünkbe juthat az, ami például a Jelenések könyve 14. fejezetében olvasható, hogy minden ágazat, nép, nyelv, stb. Tehát, hogy a római egyház ugyanúgy a világ egészét célozza meg, mint a hetednapi adventista egyház. tulajdonképpen ez a két nagy egyház van, amelyik nem szűkíti le a mozgásterét valamilyen földrajzi területre vagy nemzetre. Ugye a különböző protestáns felekezetek, azok általában bizonyos világrészeken vagy országokban erősek, de nem rendelkeznek világszéles misszióval. Például jellemző az, hogy amikor a 19. században a protestánsok elkezdték a világmissziót, akkor ők ezt úgy tették, hogy felosztották egymás között a misszionálandó területeket, és leegyeztették, hogy hol hirdetik az evangéliumot az anglikánok, hol a metodisták, stb. És akkor így mindenki kapott egy területet. Ugye az adventista egyházat is meghívták ebbe a tanácskozásba, de nem fogadta el, mert hogy az adventista egyháznak a küldetése az világszéles, és nem pedig részterületekre vonatkozik. Igen, tessék?
Ja.
Igen, ja, igen. Nem fásztok, ugye?
Ja.
Lehetne, igen, igen. Ti tudjátok, hol a legpraktikusabb. A római egyház azt vallja, hogy ő képviseli a teljességet, ami alatt azt érti, hogy az igazság teljességét tanítja, minden bűnből kigyógyít, minden erényre megtanít, és a Szentlélek minden ajándékát kiárasztja a hívőkre. Tehát, tehát az igazság teljességét tanítja, tehát nem részigazságokat, mert azt mondják, hogy a protestáns felekezetek azok bizonyos felismerésekből születtek, de nem az igazság egészéből. Minden bűnből kigyógyít, tehát rendelkeznek azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amelyek ebben segítik az embert. Minden erényre megtanítják az embert, már aki erre fogékony, és a Szentlélek minden ajándékát kiárasztják a hívőkre, tehát nem csak rész dolgokat.
Mégis az a bibliai ígéret is.
Persze, így van. Tehát akkor, amikor azt nézzük, hogy a római egyháznak milyen tanításai, gyakorlatai vannak, akkor azt látjuk, hogy rengeteg mindenben Biblián alapul. Tehát nem arra kell gondolnunk, hogy a római egyház olyan, amelyik antibiblikus módon épül fel és működik, hanem ők a Biblia alapján meg tudják magyarázni azt, hogy miért úgy van náluk az, ahogy van. Tehát amikor katolikus dogmatikát vagy leírásokat olvasunk, ott nagyon komoly bibliai alátámasztásokkal találkozunk, tehát nem csak a levegőben lógnak ezek a dolgok. Tehát éppen ezért, amikor találkozunk mondjuk egy átlagos katolikussal, ugye egy átlagos katolikus az gyakorlatilag semmit nem tud a Bibliából. És gyakorlatilag semmit nem tud a saját egyházából sem, és például egy átlagos katolikus azt sem tudja, hogy mi történik egy szentmisén. De hogyha egy olyan valaki, és őt ugye könnyen meg tudjuk győzni, hogy miért probléma az, és miért nem biblikus, mert ő nem ismeri a saját hitét sem, és a Bibliát sem. Viszont hogyha olyan emberrel kezdünk el beszélgetni erről a kérdésről, aki képzett, ott már azért fel kell kötni a gatyánkat, mert nagyon komoly érveik és gondolataik vannak a katolikus teológusoknak is. Azt mondják ők egyébként, hogy attól, hogy valami egyház, az azért egyház, mert ott van papság és van áldozat. Tehát ez a két fontos kritériuma van az egyháznak, és mind a kettő krisztusi eredetű. És a papság azért krisztusi eredetű, mert Krisztus, ahogy említettem nektek, az apostolokat bízta meg a lelki szolgálattal, ők pedig az apostoli szukcesszió révén adták tovább ezt a hatalmat az utódaiknak, a püspököknek, és ez érvényesül a mai római egyházban is, vagy katolikus egyházban is, és eredetét tekintve éppen ezért csak az nevezhető egyháznak a római felfogás szerint, amelyik ebben a folyamatban benne van. Tehát éppen ezért nem mondják egyháznak a protestáns egyházakat, mert ott ez nem igaz. Tehát az adventista lelkészek azok nem tudják az apostoli szukcessziót kimutatni magukról. Ugyanez van a evangélikusoknál, reformátusoknál, mert a reformációs időszakban nem lehetett ezt úgy nyomon követni. Egyedül az ortodox egyházakat ismeri el a katolikus egyház testvéregyháznak, mert ott az egyház szakadásig is egyértelmű volt az apostoli szukcesszió, és azután is. Tehát ez nem kérdés számukra, hogy az ortodox egyház az testvéregyház, de a protestáns egyházak azok nem egyházak. Tessék.
Az anglikán?
Az anglikán sem.
Az
nem, nem. Tehát csak a római... Tessék? Így van, így van. Tehát azt jelenti, hogy az apostoli szukcessziónak érvényesülnie kell, és papságnak kell lennie. Tehát a papságban, bocsánat, és áldozat. Tehát be kell mutatni az áldozatot. És csak az az egyház lehet egyház, amelyikben áldozat bemutatás is történik, mert a többi azok csak összegyűlnek azért, hogy beszédeket hallgassanak. Tehát az nem egyház a katolikus felfogás szerint. Jó. Igen, azt hiszem, hogy nagyjából ennyit szerettem volna így bevezetésként mondani, hogy egy kicsit beleéljük magunkat a római katolikus gondolkodásba. Annyira azért nem kell, csak azért jó, hogyha jó, hogyha tudjuk. Akkor térjünk rá arra, hogy a Szent Mise, hogy mi is ez tulajdonképpen. Az elnevezés maga onnét ered, hogy amikor vége van a misének, akkor a latin szövegben, latin liturgiában azt mondja a pap, hogy ite missze est, ami azt jelenti, hogy menjetek, most van az elbocsátás, amit magyarul úgy mondanak, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével, ugye most így zárul a Szent Mise, és latinul az van, hogy ite missze est, és akkor innét ered az, hogy ez a mise, tehát hogy ez van, ez az egyik utolsó szó, amit ott kimondanak. A misének egyébként hat rítusa van, tehát egészségedre hatfajta módon lehet bemutatni, amely közül a leggyakoribb a római rítus, aminek van egy rendes, meg egy rendküli verziója is, és a rendes az, amelyik normál módon a templomokban jelenleg gyakorlatként megjelenik. Most nézzük meg, hogy egy szentmise az hogyan épül fel. Ugye a szentmisének alapvetően két része van. Az első része az ige liturgiája, a második része az áldozat liturgiája. Ebből fakadóan a pap a katolikus szentmisén a mise első részében a szószéken van, a második részében pedig az oltárnál van. Tehát az egyik részről áttevődik a helyszín a másik részre. Akkor, amikor belép a pap a templomba, a szentébe, de egyáltalán akkor, hogyha minden hívő bemegy a templomba, akkor mit csinálnak a katolikus hívők?
Csendben
vannak, de nem csak csendben vannak, hanem ha valaki bemegy egy templomba és katolikus, az mit csinál? Keresztet vet és?
Féltérdel.
Így van, letérdel, féltérdel ereszkedik gyakorlatban és keresztet vet. Milyen irányba teszik ezt? Majdnem a tabernákulum felé teszik. Mert ugye a tabernákulumban van az oltári szentség, majd mindjárt látjuk, hogy ennek milyen jelentősége van, de az a lényeg, hogy az oltári szentség az Krisztust jeleníti meg, és éppen ezért, amikor egy római katolikus bemegy egy templomba, ő meghajtja a térdét a jelenlévő Jézus Krisztus előtt. És azok az emberek, akik bemennek egy római katolikus templomba, és nem hajtják meg a térdüket, azok tiszteletlenek értelemszerűen Jézus Krisztussal szemben, hiszen az Isten tényszerűen a maga fizikai valójában ott van a templomban, és az emberek pedig nem térdelnek le előtte. Tehát éppen ezért ez egy nagy tiszteletlenség az ő szemükben, miközben persze tudják, hogy hát azért nem azért tiszteletlenek, mert azok akarnak lenni, hanem mert nem gondolják azt, hogy ott Krisztus van. A tabernákulumot azt mindig örök mécses jelzi a templomban, tehát az mindig vagy gyertyával, vagy valamilyen elektromos világítással jelezve van, hogy ez hol van, hogy ez egyértelmű legyen. Az ige liturgiájában tipikusan a három bibliai szakasz hangzik el. Először is van egy olvasmány, ami valamilyen proféta könyvéből, vagy valamilyen más bibliai szakaszból van. Aztán van Szent Lecke, ami az apostoli levelekből van. És van a harmadik, amit a gyülekezet mindig állva hallgat meg, az pedig az evangélium. És akkor az evangéliumi részlet, és utána pedig jön a papnak a heti prédikációja. Ugye ez az ige liturgiájának a lényege, és az ige liturgiájához kapcsolódóan még a végén elmondják a hitvallást is, amit hogy is ismerünk?
Az a hiszek egy.
Az a hiszek egy, így van. Hiszek egy, ami a niceai zsinatnak a hitvallása. A nicei konstantinápolyi hitvallásnak nevezzük. Nem pontosan ugyanaz, mint az apostoli hitvallás, de hármas tagozódású, tehát elmondja azt, hogy mit hisznek az atyáról, a fiúról és a Szentlélekről. Az apostoli hitvallás ehhez képest egy kicsit más, de nem sokkal, és annak azért hívják apostoli hitvallásnak, mert 12 mondatból áll, és általában minden apostol mondott hozzá egy mondatot, és így alakult ki az apostoli hitvallás, de nyilván ez csak egy mondat. Amikor megtörténik az ige liturgiájának a vége, tehát megtörtént a prédikáció is, elmondták a hiszek egyet, akkor utána jön az áldozat liturgiája, amit átvezet az a felajánló könyörgés, amit a pap úgy mond, hogy emeljük fel szívünket. És akkor felemeltük az Úrhoz, hangzik a hívők válasza. Ugye a katolikus misében ugye interaktív módon zajlik tehát amiközben a protestáns istentisztelet, ugye a lelkész frontális ige hirdetést tart a gyülekezet felé, a gyülekezet énekkel vesz részt és figyelemmel az istentiszteleten, de a katolikus istentiszteleten oda-vissza kommunikáció van, tehát a pap is mond valamit, meg a hívek is mondanak, de ezek fix dolgok természetesen, tehát nem kötetlenül beszélgetnek, hanem fix kántáló hangzású szövegeket mondanak egymásnak. Tehát itt elhangzik a felszólítás, hogy emeljük fel a szívünket, és ezután megtörténik, jön egy következő fontos ének, a szent vagy, szent vagy, szent vagy, és ez még inkább a hívőknek a szemléletét a mennyei szférákba kívánja emelni. Majd megtörténik az átváltoztatás, azt majd mindjárt meglátjuk, hogy az mit jelent tulajdonképpen, aminek kapcsán a szent jegyek, tehát az ostya és a borból Jézusnak a teste és a vére lesz, és ezek után pedig megtörténik az áldozás, és tehát a hívők magukhoz veszik jellemző módon egy szín alatt az ostját, a pap két szín alatt áldozik, és az áldozás után pedig még elhangzik egy könyörgés, és utána pedig elbocsátják. Tehát a katolikus szentmisének van egy nagyon stabil felépítése, logikája. Mindjárt látni fogjuk, hogy az eucharisztikus áldozat miért fontos, lényegi jelentőségű a katolikus szentmisében, most rögtön ennek a részleteibe is bele fogunk menni. Az eucharisztia kifejezés annyit jelent, hogy hálaadás. Amikor a Pál apostol írja azt, hogy a hálaadásnak pohara, akkor az eredeti görög szövegben az eucharisztia szó szerepel, tehát amikor az eucharisztikus jegyekről van szó, akkor itt bibliai kifejezést használ a római egyház, tehát a hálaadás ennek a magyar megfelelője. A római tanítás szerint mind a kenyérben, mind a borban jelen van az egész Krisztus. Tehát nincs igazából jelentősége annak, hogy melyiket vagy melyikeket veszi magához valaki. És éppen ezért elegendő az, hogyha csak egy szín, ugye ez a szín ez nem azt jelenti, hogy zöld vagy sárga, hanem ez megjelenési formát jelent. Tehát hogy az Úr színe, tehát hogy az Úr megjelenése, tehát ugye ezt ebben az értelemben kell érteni, hogy hány szín alatt veszi valaki az úrvacsorát. Tehát a kenyérben ugyanúgy Krisztus teljessége jelen van, mint a borban. Tehát nem foglalkoznak azzal, hogy ami kicsit körülményes lenne, hogy a bort is odaadják a híveknek, hanem a római szertartásban csak a kenyérből részesülnek.
Igen. Volt egy időszak, amikor a borba belemártották az ostját, és úgy adták
rá. A pap így fogyasztja.
Jó, csak mondom, nem csak a pap. A pap az külön vissza még.
Igen. Igen, de ő is. Viszont a jelenleg ez nincsen. És ez ugye az, hogy milyen a római egyháznak a gyakorlata, az változik. Tehát az...
Jó, csak mondom, hogy
belemártották.
Megkapta mindenki egy
szín. Igen. Igen, így van, mert felolvadt benne, és akkor magába szívta pontosabban, és így ez nem volt gond. Az, ami nagyon fontos a római egyház szemléletében, hogy ő szerintük az Eucharisztiában Jézus Krisztus teste és vére az átlényegülés útján megjelenik. Tehát ezt úgy hívják ők, hogy transzubstantáció. Transzubstantáció, ami azt jelenti, hogy volt az hostya, és amikor kimondja a pap fölötte a konszekráló igéket, akkor az külsőleg továbbra is ostya lesz, tehát az nem fog megváltozni fizikai valójában. De azt mondja a római egyház, hogy lényegében viszont, mert ez csak a külseje valaminek, de emellett van egy lényegi tartalma is, és a lényege pedig az, hogy ez Krisztus testévé vált. Tehát a római egyház is azt mondja, hogy azzal, hogy a pap kimondja ezeket a konszakráló igéket, attól annak az atomjai anyaga nem fog megváltozni, tehát ha egy fizikus vagy mérnök megnézi, akkor az ugyanazokat az anyagokat találja meg, mint korábban volt benne, tehát abból nem lesz hús és vér ezekből a jegyekből. Viszont behozza azt az arisztotelészi filozófiát, amit aztán Agvinói Tamás vitt át a római egyházba, amelyik azt mondja, hogy a tárgyak külső megjelenése az csak egy forma. És amögött van egy nagyon mély valóság, és ez a mély valóság az, ami a tényleges lelki jelleget és tartalmat adja meg. És ez a mély lelki valóság az, hogy az a kenyér és az a bor Krisztus testévé és vérévé változott át a maga valóságában, és a szent jegyekből, miközben megmarad az, amit külsőleg látunk, de a lényege az teljes mértékben megváltozik, és ez viszont már, ahogy az iménti kifejezésekkel élve, ez már katolikus dogma, ami megváltoztathatatlan, megreformálhatatlan tanítás. Tehát ez egyértelműen dogma a római egyház részéről. Azt mondják, hogy Jézus Krisztus áldozata a kereszten az egy egyszeri és megismételhetetlen áldozat volt, ami ugyanakkor nem múlik el, hanem maradandó. Péter első levele második fejezetének az 5. versében például a következőt olvassuk, mindjárt ki is keresem ezt. Tehát Péter első levele második fejezetének az 5. versében ezt mondja, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Tehát azt mondják, hogy itt lelki áldozatról van szó, és mivel itt ugye a belső átlényegülése megtörténik a szent jegyeknek, éppen ezért itt a lelki áldozat, mint olyan megvalósul a római katolikus szertartásban, miközben ez a protestánsoknál nincsen jelen. Továbbá azt mondják, hogy amikor János evangélium a 6. fejezetében Jézus Krisztus beszél arról, hogy az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital, és aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, semmi köze sincs annak én hozzám, ezt szó szerint kell érteni, és Jézus a katolikusok szerint itt nem jelképes nyelvezetben beszélt, és világosan kifejezte azt, hogy ő hogy gondolkozik erről a dologról, és a szent áldozásban a hívők ténylegesen Jézus Krisztus testét és vérét veszik magukhoz. A szentmise áldozat abban különleges, hogy jelenvalóvá teszi a kereszt áldozatot. Tehát az a kereszt áldozat, ami egyszer megtörtént a maga véres valóságában, azt idehozza a mi mindennapjainkba, és ott és Jézus Krisztusnak a megáldozott teste és vére valóságá válik számunkra akkor, amikor azt magunkhoz vesszük. A II. Vatikáni zsinat kimondta azt, hogy valahányszor az oltáron megünnepeljük a keresztáldozatot, melyben Krisztus, ami húsvéti bárányunk megáldoztatott, hivatkozás 1 Korintus 5:7-re, megvalósul a megváltás műve. Az Eucharisztiában Jézus Krisztus ugyanazt a testet és vért kapja, mint ami a kereszten volt neki. Tehát ugyanaz a lényegi háttér van meg ebben az esetben is. És Jézus Krisztus áldozata és az Eucharisztia az tulajdonképpen ugyanaz, csak az áldozat bemutatás módja különbözik. Az ószövetségi korban is volt étel és italáldozat, és itt is erről van szó, étel és italáldozatot mutatnak be ebben az esetben. Tessék, Miska!
Azt szeretném kérdezni, hogy erről a
katolikus templomba járók mennyit tudnak, vagy mennyit értenek meg?
Nem sokat.
De
nem okvetlenül cél, meg úgy eljár ez a maga útján, hogy mondjam.
Igen, tehát,
igen, igen. Egyébként vannak olyan katolikus közösségek, ahol viszont nagyon élő módon élik meg ezeket. Vannak olyanok, ahol tényleg mit tudom, bemennek a nyugdíjasok a templomba, és akkor ugye ez a mise. De vannak nagyon komoly katolikus közösségek, ahol komolyan veszik a hitüket, és nem csak megszokásból gyakorolják ezt, és nagyon komolyan veszik a szentáldozást és ennek a lelki hátterét is. Tehát a római egyház az ugye 1,2 milliárd főt foglal magába, és ennek a nagy többsége természetesen fogalma sincs arról, hogy mi zajlik. De van ugyanakkor sok-sok ember közöttük, akik ezt nagyon lelki módon élik meg. Tessék.
Mert ez egyszerűen félelmetes ír. A Jézus áldozata egyszerű és megismételhetetlen volt a Golgotán, akkor...
Igen, és azt mondják ők, hogy ez teszi jelenvalóvá. Tehát behozza abszolút. A mindennapjainkba. Abszolút, 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 így van. Tessék.
És azt akarom mondani, hogy tanítják a híveket énekekkel. Uh-huh. Amikor megvan az átváltoztatás, akkor az az ének, mert hogy most lett a kenyér Krisztus testvérévé.
Persze.
A bor meg Jézus vérévé, és tásd már a kenyér a bor,
igaz vér. Így van, pontosan. Tehát ezt tudják. Tehát ezt tudják, ezt a részét a római katolikusok. De például, hogyha azt megkérdeznétek tőlük, hogy a misének, tudják-e, hogy milyen két fő része van, tehát hogy igen liturgiája és áldozat liturgiája, és hogy ezek hogy épülnek egymásra, azt úgy nem tudnák megmondani, pedig minden héten részt vesznek rajta. De ez nem tűnik fel.
Először van a bűnbánat. A nyilvánulás, amikor megfelelnek a bűneket, hogy méltóképpen ünnepelhessük
az Úr Szent titkait. Igen, így van.
És ugye az Úr Szent titkai pedig a második részen.
Igen. És akkor haláladat hirdetjük, Urunk, ugye mondják, és akkor és ugye hittel valljuk a feltámadásodat, amíg el nem jössz, mindjárt itt misét szelebrálnak.
Mit kell játszani
össze?
Igen. Jézus Krisztusnak a papsága az nem szűnt meg. Tehát akkor, amikor a Biblia arról beszél, hogy Melkisédek rendje szerinti papság, akkor a római egyház azt mondja, hogy Krisztus papsága az örökké való, hiszen ezt mondja a Szentírás. Tehát nem lehetséges az, hogy Krisztus ne végezzen papi szolgálatot, és nem mutasson be áldozatokat is. És ez az Eucharisztiában valósul meg, az ő hitvallásuk szerint. Az áldozatról azt mondják, hogy ez engesztelő áldozat. Az engesztelő áldozat azt jelenti, hogy a hibát és a bűnt beismerni, és azt jóvá tenni kívánja az ember, és ezért veszi ezt magához. Tehát ugye a római egyház az nem a hit általi megigazulás tanításában él, hanem abban, hogyha mi az Isten rávezető, iránymutató tanácsai alapján megvalljuk a mi bűneinket, akkor ő elfogad bennünket. Tehát ugye nem a hit által megigazulás, hanem ez a nézőpont érvényesül a római egyházban. Tessék?
A gyógyulás.
A bűnt jóvá tenni.
Igen. Igen, fontos a jóvátétel. Igen. Tehát az azt jelenti, hogy a jóvátétel az azért is fontos, mert hiába bánod meg a bűnt, ha azt nem tudod jóvá tenni, és sok bűn van, amit az ember nem tud jóvá tenni, akkor azzal kapcsolatban az embernek még az élete után is van törleszteni valója, mégpedig a tisztító tűzben. És a tisztító tűzben tisztul meg az ember minden olyan dologtól, ami adósságként itt a Földön itt maradt utána. Tehát így történik meg az, hogy az ember kitisztul minden bűnéből és annak rossz következményeiből. Tessék. Így van. Így van, ez a cselekedetekből való megigazulásnak az útja. Nem. Így van. Így van. Az áldozat az Tehát ott bűnbocsánatot kap az ember, aki az áldozatban vesz részt, de ugye fontos, hogy az áldozatban résztvevő csak az úgynevezett bocsánatos bűnökre kap bűnbocsánatot a szent áldozásban, mert az úgynevezett halálos, tehát a kimagaslóan nagy bűnök kapcsán a szent áldozás nem rendelkezik bűnbocsátó hatalommal, arra kizárólag a Szent Jónás ad lehetőséget, ahol az ember kimondva, megbánva a bűneit tárja az Isten és az őt képviselő pap elé, és akkor ott kapja meg a feloldozást ezekre a bűneire, de az áldozatban a bocsánatos bűnökre bocsánatot kap, és ráadásul ezt az áldozatot a halottakért is fel lehet ajánlani, akik ugye a tisztító tűzben szenvednek, és lehetséges az, hogy misét bemutatni halottakért, hogy ők hamarabb kijussanak a tisztító tűzből. Tehát ez az áldozat, amit ott bemutatnak, az segít abban, hogy akiért bemutatják, annak kevesebbet kelljen szenvednie, mert ez kipótolja az ő szenvedésüket, mert Krisztus áldozata érvényes ebben a tekintetben is. Ugye ezért van az, hogy vannak többen, akik idős korhoz közeledve nem bíznak abban, hogy a gyerekeik majd misét mutatnak beértük, és aztán ők meg ott szegények ott lesznek a tisztító tűzben, és le lehetne rövidíteni, csak hát a gyerekek meg hát nem érdekli ez a történet. És éppen ezért tesznek úgynevezett alapítványi szentmisét, amikor minden évben, tipikusan az ő haláluk évfordulójakor bemutatnak szentmisét. Ugye letesznek egy pénzt az egyházközségnek, és akkor megvan az, hogy x éven keresztül ez a mise be lesz mutatva, és akkor így garantált az, hogy minden évben neki csökkenni fog az az időintervallum, amit a purgatóriumban el kell töltenie. Igen, ez a római egyház tanítása. Igen.
Tehát akkor a félelem vallás. Igen.
Valamilyen szinten igen. Valamilyen szinten igen. A
törvénykezés.
Tessék?
A törvénykezés az mindig félelemből generálódik.
Igen. Igen, de egy más szemlélet. Tehát ez nagyon más szemlélet, mint ami a hit általi megigazulásnak és Luthernek a szemlélete. Ugye amikor Luther fellépett, akkor ő az ellen lépett fel elsődlegesen, hogy lehet az, hogy pénzért árulják a kegyelmet. Mert ugye nagyon érdekes az, hogyha valaki mondjuk manapság is tesz egy alapítványi felajánlást, akkor ez egy idő után elfogy az a pénz. És akkor kérdés, hogy mi lesz akkor, hogy akkor nem mutatnak be továbbiakban szentmisét azért az emberért. És a római egyház tanítása szerint akkor sincsen igazából gond, mert igaz, hogy szentmisét már nem fognak érte közvetlenül felajánlani, de az egyház rendelkezik Krisztusnak azzal a kegyelmi letéteményével, ami gyakorlatilag egy végtelen kincsestár a Krisztus kegyelmének, és ebből biztosítják az ő számára a továbbiakban is, ugyanaz, mintha a szent mise be lenne mutatva. Ugye most itt nem a logikát kell keresni, csak az, hogy ennek ez a feloldása, ez a logikája. Tessék.
Azt akarom kérdezni, hogy holottok napján mutatnak be misét, nem tudom, hogy akkor valami cél után valók kérde, vagy pedig a megkapják, mert ilyen is van.
Hát minden nap, persze minden nap mutatnak be misét a római templomokban.
Na, csak mondtam, hogy ilyen célból is, hogy a halottak.
Persze, halott így van. Ugye november 2-án van a halottak napja, a köznyelv azt hiszi, hogy elsőjén, de elsője az a minden szentek, tehát a második a halottak napja, mert ugye minden szentek ugye az az egyház, az dicsőséges egyháznak a napja, tehát a minden szentek azok, akik már bejutottak akik bejutottak a mennybe. Tehát a minden szentek azok, akik a megdicsőült, üdvözült embereknek a teljessége.
Már annyi nem. Van, és akkor az a nem.
Azok az apró szentek.
Így mondta én.
Nem, tehát a minden szentek, igen, az egyház tanítása szerint a minden szentek a dicsőséges egyháznak az ünnepe, mert azt mondja a római egyház, hogy az egyháznak három részen van jelenleg Isten egyháza, ő szerintük a mennyben van a dicsőséges egyház, A purgatóriumban van a szenvedő egyház, a földön van a küzdő egyház. Tehát ez a három. És november 1-én van a dicsőséges egyháznak, tehát a minden szenteknek az ünnepe. Tehát azokat ünneplik, akik ott vannak.
Most már nyugodtabb vagyok, mert pontosan tudom.
Ne lepődjünk meg azon, hogy a római egyháznak komoly logikája és háttere van. Tessék.
Nem tudom, hogy a pápája mutattak be szentmisét.
A pápa is ugyanúgy halandó ember, tehát ő nem Isten.
Akkor ő ment a purgatóriumba?
Ő könnyen lehet, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ő a mennybe jut, az is lehet, hogy elkárhozik. Tehát a pápára vonatkozóan... A pápára vonatkozóan a csalatkozhatatlanság egyetlen egy esetben áll fenn, amikor ő hit és erkölcs dolgában megnyilatkozik. És ez borzasztóan ritka, talán szerint kétszer fordult elő ilyen azóta, hogy több mint 100 éve meghozták ezt a dogmát. Tehát a római pápának...
Gondolják, hogy ezt megcsinálja, gondolom.
Ja. A római egyháznak a pápának a következő a szerepe. Ő az, akinek hit, erkölcs, engedelmesség tekintetében és az egyház kormányzásában teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalma van. Tehát ő mindenhova bele nyúlhat, tehát ő minden hatáskörön át tud nyúlni az egyház kormányzásban hit, erkölcs, engedelmesség tekintetében. De ehhez a hatalma megvan, de nem azt jelenti, hogy ezt ő jól csinálja, tehát ez nem azt jelenti, hanem azt, hogy ő neki hatalma van, és ki, hogy él a hatalmával, azt majd az Isten megítéli. És ugye a római pápák közül nem mindet avatják természetesen szenté, mert az, akinek 5 gyereke volt, meg szifiliszbe halt meg, azt nem avatják szenté, mert arra azt mondják, hogy ez egy erkölcstelen parázna akárki volt. De azt, akiről az a meggyőződés a római egyháznak, hogy a hozzá mondott imákat Isten meghallgatja, mármint a pápához mondott imákat, mint például a János Pál pápa esetén is ugye ez van, akkor hogyha be tudják azt bizonyítani egyértelműen, hogy ezek a csodák, ezek az imák meghallgatásra kerültek, és legalább 2 csodát egyértelműen, hitelt érdemlően bizonyítani tudnak, akkor beindítják először a boldoggá, majd a szentiavatási procedúrát, ami egy nagyon bonyolult, nagyon hosszadalmas eljárás, mert itt van ugye az ördög ügyvédje, aki folyamatosan azt kell, hogy bebizonyítsa, hogy az az ember nincs a mennyben. Tehát a katolikus egyház egyik főpapjának azt kell bizonyítania, hogy az nincs így, és csak akkor történik meg a boldoggá vagy szentélvatás, hogyha kétséget kizáróan csodák történnek ezekhez az emberekhez mondott imák révén. Folytassuk.
És nem lehet, és a mennyben van, vagy ez miért van úgy, hogyha nincs a mennyben?
Mert ha mennyben van, akkor közben tud járni értünk Istennél. Hogyha a purgatóriumban van, akkor ő érte kell közben járni nekünk a szent áldozások és az itteni búcsú lehetőségek révén. De hogyha ő a mennyben van, akkor ő már tud a mi érdekünkben Istennél eljárni. Tessék.
Szerintem ne próbálj még mindent megérteni, jó, hanem csak úgy.
Jó,
veszélyesek a kultúr dogmatikának. Nagyon, nagyon szerintem, nagyon észszerű logikája van, ez nem jelent az, hogy igaz.
Igen.
Csak, hogy nagyon jó, tehát azért nem buta emberek találták ezt
nem, ki, nem.
De nem jó belemélyedni. Tehát azért Sátán is logikusan tud felépíteni dolgokat. Jó, ha tisztában vagyunk az ellenségnek a módszereivel, de ne értsük.
Nyilván itt különböző megközelítések lehetségesek ezzel kapcsolatban. A magam részéről azért mondom ezt el nektek, mert katolikus közegben élünk. Ugye Dunántúl a reformáció után ugye luteránussá vált, de az ellenreformáció visszakatolizálta. Tehát mi katolikus közegben élünk, és amikor végezzük a szolgálatainkat, akkor folyamatosan találkozunk katolikus emberekkel, akiknek nagy többsége persze olyan, hogy fogalma sincs erről az egészről. De mi van, hogyha egy hívő katolikussal találkozunk? Akkor lepődünk meg azon, hogy ebbe vannak klassz és jó dolgok is. Nem úgy jó, hogy igaz, csak hogy elgondolkoztató és kerek egészt alkotó dolgok. Tessék.
Én egy ilyen emberrel találkoztam, aki katolikus létére a Bibliában nagyon jól tud kérdelni, hogy rájuk ez hogy van, miért úgy van, miért így csinálják, miért ilyen a gyakorlat, és én ott tényleg le is fagytam, de még ilyet nem láttam soha, hogy, bármit a Bibliából tudott volna egy katolikus nekem, aki megkerestem bizonyítani, de ő nagyon kérdő volt. Tehát én nem azt mondtam az előbb, nem azt akartam mondani, hogy ne ismerjük, hanem azt, hogy ne próbáljuk mindenáron a logikáját megfogni, mert az veszélyes.
Igen. Egyébként nekem a szülőfalumban most egy nagyon egy hívő lelkületű katolikus pap van, és ő temette édesanyámat is, meg most az unokaöcsémet is ő eskedte. Egy nagyon, tehát olyan igehirdetéseket tart, hogy ugye az emberben megáll az ütő. Tehát úgy nagyon lelki, és amikor most is volt például a katolikus esküvő, olyan lelki közösséget épített fel ott az emberek között pár perc alatt ez a pap, hogy csak néztem. Tehát olyan hozzáállása volt mindenhez, hogy nagyon példamutató volt. És azt például, mit ez a pap, azt csinálta, hogy korábban a gyerekek ugye hittanra nem nagyon jártak az iskolába se, mármint az iskolai hittanra se, és aztán, amikor ő került ide, akkor végiglátogatta a szülőket, elmagyarázta nekik, hogy ő mit szeretne a gyerekekkel a hittanon. És most például a legutóbbi évben épp olvastam a hírekben, hogy a falu összes gyereke már hittanra jár. És nem azért, tehát nem lenne muszáj, mert látjuk, hogy a hívek kifele mennek a templomból, nem befele. De hogyha van egy hívő lelkületű pap, akkor ő nagyon jó hatással tud lenni lelki értelemben a falu közösségre. Úgyhogy ilyen emberekkel is találkozhatunk, akik hittel, jó lélekkel képviselnek olyan dolgokat, amik teljesen bibliátlanok és elfogadhatatlanok az Isten szemében. És ez ugye egy kemény dió. Haladjunk tovább közben. Az, hogy hogy értelmezzük az oltári szentséget, ugye ebben már a Waldensek, Albigensek, Wycliffe is egy kicsit máshogy értette, mint a római katolikusok. Például Luther és az evangélikusok azt mondják, hogy a szentáldozás során Jézus Krisztus teste és vére a jegyekben valós test és vér. Tehát az evangélikusok ezt mondják.
Még most is.
Így van. Mégpedig azt mondják, hogy a színek alá, tehát az, hogy az Krisztus testévé és vérévé válik, nem a pap hozza, tehát a római egyház azt mondja, hogy a pap kimondja fölötte az igéket, és az azzá válik, és pont. Függetlenül attól, hogy az a pap milyen, hisz Istenben, nem hisz, milyen, egyszerűen Isten hatalmat adott neki, és onnantól kezdve az működik. Az evangélikus egyház viszont azt mondja, hogy kizárólag hit által válik az valójában testé és vérré, akkor, amikor a hívő azt magához veszi. Tehát nem jelképet vesz magához, hanem valóságban Krisztus testét és vérét, de nem a pap igéi alapján, hanem az ő saját hite, Istennel való közössége alapján. Ugye általában az evangélikus vallás az a protestáns és a katolikus között úgy félúton van, de jobban közelít a protestánshoz, mint a katolikushoz, lényegesen jobban. Calvin azt mondta, hogy Jézus nem a lényegével van jelen a szentáldozásban, hanem az ereje által. Tehát, hogy lelkileg az embert megerősíti, amikor ott lesz magához veszi, és ténylegesen Krisztus jelen van ilyen értelemben. A tridenti zsinat kimondta azt, hogy aki szerint Jézus itt csak képben, jelben, erejében van, legyen kiközösítve. Tehát akármelyiket is vallja valaki, a római egyházból az az ember kiközösítve van. Ugye tudni kell, hogy a római egyházban a dogmákhoz általában ilyen kiközösítés is társul, amiről még azt kell tudnunk, hogy az nem vonatkozik arra, aki nem az egyház tagja. Tehát azt mondja a római egyház, hogy hát hogyha egy protestáns ezen megsértődik, nincs oka rá, mert aki nem tagja a római egyháznak, arra ez az átok nem vonatkozik, csak azt mondja a római egyház, hogy aki római katolikus, az ne valljon más, mint ami a római katolikus hitvallás. Magyarországon volt egy elég nagy vita a református egyházban az úrvacsora kapcsán, mégpedig azért, mert újra fordították a heidelbergi kátét. Talán hallottatok erről, hogy 2012-ben elég nagy vitát kavart ez, mert a 80. kérdés a heidelbergi kátében van, ami egyébként a Magyar Református Egyház hitvallási irata, az szerepel, A 80. kérdés így hangzik, hogy mi különbség van az úrvacsora és a pápás mise között? A felelet erre az, hogy az úrvacsora az bizonyítja nekünk, hogy Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatáért, melyet ő maga vitt egyszer véghez a keresztfán, minden mi bűneink megbocsátatnak. És hogy mi a Szentlélek által Krisztusba oltatunk, aki emberi természetével, testével már nincs a földön, hanem a mennyekben van, Istennek, az ő atyának jobbján, s azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem a Krisztus szenvedéséért bocsátattak meg, ha csak a mise mondó papok naponként meg nem áldozzák érettük Krisztust. És hogy Krisztus a kenyér és bor alakjában testileg jelen van. És ezért azokban kell őt imádni. Ezért a mise lényegében nem más, mint Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének tagadása és átkozott bálványimádás. Ugye ez a Heidelbergi KT-nak egy passzusa, ami tehát a református egyháznak is a hitvallási írata. És ugye amikor a végén azt mondja, hogy átkozott bálványimádás, ugye látjuk a Tridenti Zsinat kiátkozta ezeket, ők azokat, tehát hogy úgy oda-vissza, úgy jól el vannak. De ugye kimondja azt, hogy átkozott bálványimádás. Mondjuk az, hogy átkozott, azt most úgy hirtelen nem is tudom pontosan értelmezni, de az, hogy bálványimádás, az viszont igen. Tehát akkor, amikor ugye kiteszik az oltári szentséget, ugye az Krisztus személyét jelenti a római egyház tagjai számára, és van a szentség imádás is. Tehát az, hogy minden évben egyszer kiteszik minden templomban az oltári szentségtartót, és akkor a hívek beosztják maguknak, hogy folyamatosan valaki bent legyen a templomba, aki ott imádkozik és Krisztushoz, és ott térdelnek ezelőtt. De ha belegondolunk, elég furcsa dolog az, hogy 500 évvel a reformáció után, meg állítólag itt a felvilágosult Európában vagyunk, nem tudom hol, és akkor ott emberek letérdelnek egy ostya előtt. Ugye? Tehát ez ugye az embernek logikailag nem fér bele a gondolatmenetében, hogy ugye 21. században ilyen hogy lehetséges, de nem csak egyszerű emberek, akik tanulatlanok, hanem tanult teológusok, orvosok, akárkik, ügyvédek, tehát letérdelnek egy ostya előtt, és Istenként imádják, ami hát ugye eléggé abszurdnak tűnik. Tessék?
Ez a misztérium.
Igen, így van, így van, így van. Így van. 2012-ben szavaztak erről a reformátusok, hogy bent maradjon-e a hitvallásukban, mert azt mondták...
A szöveg, amit mondtál, az?
Tessék?
Ez a komplet szöveg.
Igen, erről a komplet szövegről, mert ezt a Heidelbergi KT eddig is tartalmazta, és 2012-ben a reformáció évfordulója közeledett már, és azt mondták, hogy fordítsuk újra, magyar nyelvesítsük ezt a KT-t. És ezért újra fordították, és a fordítók meg azt mondták, hogy hát ez úgy ciki, tehát hogy most ezt így megjelentetjük, mit szólnak a katolikus testvéreink ehhez. És éppen ezért szóltak az egyház vezetésének, hogy ezt jó lenne kihagyni, főleg azért, mert ugye a Heidelbergi KT eredeti szövegében amúgy ez nem is szerepel, csak később tették bele. És viszont mondták a főnökök, hogy hát ők nem arra kaptak igazából megbízást, hogy felülbírálják a KT-t, hanem hogy lefordítsák. De aztán a zsinat elé vitték ezt a kérdést, és a református zsinat 57-17 arányban úgy szavazott, hogy benne marad ez így, ahogy van. És nagyon érdekes egyébként az indoklás. Tehát azt mondták, hogy azért marad bent, mert tehát nem új hitvallást akartak csinálni, hanem lefordítani, és éppen ezért most ez egy furcsa felvetés. És másrészt pedig azzal indokolták, hogy azért, mert ez felel meg a református egyház hagyományainak. Tehát nem az igéből ez következik, hanem az egyház hagyományaiból ez következik. Úgyhogy éppen ezért ez az egyház hagyományai miatt, református egyház hagyományai miatt bent maradt. Tessék!
Az előbb említetted, hogy ugye ez az átkos vagy eretnek dolog, vagy mit tudom, hogy a dogmának...
Átkozott bálványimádás, igen.
Nem, még a katolikus részről, hogy ugye nem vonatkozik a nem katolikus részre.
Így van, részre. Legyen átkozott, igen.
Igen, tehát náluk nincsen meg ez tehát mint ahogy a reformátusokban én tapasztaltam, hogy ugye ott a katolikus testvére, tehát hogy ők nem valamilyen szinten még, ha jól értem a szavaikat, ők nem érzik annyira külön csapatnak a katolikus egyház bizonyos szempontból.
Mármint, hogy a reformátusok, a katolikusokat?
A reformátusok, igen, a katolikusokat.
Igen.
De vissza ez nem...
Vissza nem így van, mert a református egyház az egyháznak tartja a rómait is,
igen.
De a római egyház nem tartja egyháznak a reformátust. Tehát azt mondják, hogy a református egyházban, meg az adventistában, meg bárhol jár, jó szándékú rendes emberek összegyűlnek, de az nem egyház, tehát az egy ilyen klub.
Jó, nincs áldozat.
Nincs pap, nincs áldozat, mit akarnak ezek, áldozat. Tehát ezek itt viccelődnek.
Rajtuk kívül nincs is.
Tessék?
Rajtuk kívül nincs egyház.
Igen, igen, így van. Így van. Tehát azért az az elnevezés, hogy katolikus, hogy egyetemes, mert ők felölelik az összes hívőt. Tehát az, aki kívül van, az ugye nem az egyház tagja. Így van. Nézzünk meg néhány igét is.
Nem hogy... is kirekesztő.
Tessék?
Nem is kirekesztő.
Ja. Egyébként nem azt mondják, hogy nem üdvözülnek ezek az emberek, csak azt mondják, hogy nem részesei így Krisztus azon kegyelmi ajándékainak, amit az egyházon keresztül kívánt közvetíteni Krisztus, és így egy csomó lehetőségtől elesnek. De attól, hogy valaki református, vagy adventista, vagy buddhista, vagy bárki, attól még üdvözülhet Krisztus kegyelméből. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 26-27. Versét keressük meg. Most néhány igét olvasunk, amivel majd ütköztetjük ezeket az eddigieket. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet. Jó, oké, minden jó. Szervusz, szia. 7. fejezet 26-27. Verse. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, és aki az egeknél magasságosabb lett, akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát feláldozta. Tehát azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy egyszer megcselekedte Jézus, és ez volt az áldozat. Tehát zsidókhoz írt levél 7. fejezet 26-27. Verse, tehát világossá teszi azt, hogy új szövetségben nincs több áldozat, csak egy. 9. fejezet 12. verse. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorba a szentélybe és örök váltságot szerzett. Tehát Krisztus egyetlen áldozata megszerezte az örök áldozatot, nem szükséges azt további étel és ital áldozatokkal kiegészíteni, mint ahogyan azt a római egyház teszi. 10. fejezet 10-től 12. versei. 10. fejezet 10. verstől. Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által. Minden nap, minden pap naponként szolgálatban áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnt. Ugye ez volt az Ószövetség. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült. Tehát egyetlen áldozatról beszél, nem pedig folyamatosan megismételtről. János evangéliuma 19. fejezetének a 30. verse, aztán mindjárt már befejezzük, mert látom, az időnk az már nagyon eljárt. Tehát János evangéliuma 19.30. Azt mondja itt, mindjárt látjuk, hogy ez miért jön ide. 19.30. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kibocsátotta lelkét, tehát, hogy elvégeztetett az áldozat. Kész. Nincs más. Nincs még egy. Kolossébeliekhez írott levél 3. fejezet 1. és 2. verse. Tehát Kolossé levél 3. fejezet 2. verse. Azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol Krisztus van Isten jobbjára ülve. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ez azt jelenti, hogy Krisztus a mennyben van, tehát nem itt a földön. Nem itt a földön van az áldozatban, az oltári szentségben, hanem a fönt van, és ott keressük őt, ne a földön. Ugye ezt egyértelművé teszi a Kolossi levél. Zsidókhoz írt levélhez visszalapozva a 8. fejezet 1. verse. Az elmondottak lényege az, hogy olyan főpapunk van, aki a magasságos trónjának jobbjára ült a mennyekben. Tehát Krisztus a mennyekben van, és nem pedig a földön. Apostolok cselekedetei 7. fejezet 55. vers. Apostolok cselekedetei 7. fejezet 55. vers. István megkövezésénél, ő pedig, mivel Szentlélekkel teljes volt, az ígre emelte tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust Isten jobbja felől állni. Szintén ugye mennyben van Jézus. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 26. verstől. Itt ez áll. Mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtetése óta, most pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután lesz az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, és hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűnhordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Így van. Tehát a között nincs olyan, hogy itt a mise áldozat, meg oltári szentség, stb. Tehát ez szóba se jöhet. 10. fejezet 12. verstől. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért, mindörökre az Isten jobbjára ült, én ezt olvastam is már, és ott vár, míg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul. Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát egyetlen áldozatról beszélem, pedig folyamatos naponkénti ismétlődő áldozatról. Még a Zsidókhoz írt levél 9. fejezetében a 22. vers, és a törvény szerint csak nem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, mondja, miközben ugye a katolikus felfogás szerint pedig itt vértelen áldozat ott mutatnak be, és van bűnbocsánat, miközben a Biblia tanításai szerint vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És aztán természetesen hozhatnánk példaként azt is, hogy Jézus a János evangélium a 6. fejezetében, amikor arról beszélt, hogy az ő teste étel és az ő teste étel, hogy az miért kell jelképesen érteni. Tehát azt végig lehet venni azt a fejezetet, szerintem elég világos, nem is kell, hogy most elővegyük. De ha csak arra gondolunk, hogy ugyancsak János evangéliumában, mondjuk a 15. fejezetben Jézus Krisztus ugyanígy mondja magáról, hogy én vagyok a szőlőtő, akkor most mi van most akkor ilyen szőlőindákat imádunk, vagy hogy lesz? Tehát, hogyha mindent ilyen szó szerint veszünk, azt, ami nyilvánvaló jelkép, akkor nagyon el fogunk veszni a részletekbe és névtanításokra jutunk. Most még a legvégén még csak azt szeretném kiemelni, hogy mi az, amivel kapcsolatban a legnagyobb támadást intézi meggyőződésem szerint az ördög a Szent Mise áldozaton keresztül. Azt gondolom, hogy azt tudjuk itt tetten érni, amikor a Dániel könyvében azt olvassuk, hogy egy sereget rendel a mindennapi áldozattal szemben. Tehát azzal, hogy Jézus Krisztus itt a Földön van jelen az úrvacsorai vagy eukarisztikus áldozatban, annak az a következménye, hogy viszont a mennyei közben járó Jézus Krisztussal már nem foglalkozunk. Az, hogy ő pap a mennyben és főpap, és hogy mit jelent az ő papi és főpapi szolgálata, az teljesen elhomályosodik, mert itt a földi világban jelenik meg.
Megy végbe, úgy, mint az Ószövetségben.
Pontosan. Így van. És ezzel az, ami Krisztus jelenlegi tevékenységének a lényeg, hogy én helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, majd oda eljöjjetek, az a helykészítő szolgálata cserélődik ki ezzel a Szent Mise áldozattal. Igen. És ahelyett, hogy néznénk Krisztust, ráfigyelnénk, ahogy a mennyben közben jár értünk és küldi a Szent Lelket, ahelyett itt ilyen nápolyit imádunk. Tehát ez teljesen különböző dolog. Mert itt gyakorlatban ugye ez történik, hogy kenyeret, hostját és bort imádnak az emberek, és nem pedig Jézus Krisztus, mert ebben nincsen jelen. Tessék!
Úgy érve, hogy mindennapi áldozatot állítanak, csak áldozat. Hogy ez nem vonatkozik-e a bűnbocsánatra?
Ez Krisztusnak a folyamatos szolgálatára vonatkozik.
Ugye a papok megbocsátják a bűnt, megbocsátják. A bűnt az Isten bocsátja, mert Jézus Krisztushoz kell fordulni a főpapot.
Igen.
Akkor elveszi az áldozatot, ezt az áldozatot veszi el.
Így van. Egyébként, hogyha egy római katolikus tanítót megkérdezel, aki érti is a római egyház tanításának a logikáját, az azt fogja mondani, hogy a bűnöket Isten bocsátja meg, a pap csak kinyilvánítja ezt az Isten bűnbocsánatát. Tehát nem a pap bocsátja meg a bűnt, hanem ő az Isten kegyelmét szóban is elmondja az embereknek.
Igen, én hallottam magyarázatot arról, hogy néven a is áldozat, hogy a hideg elfelejtsük. Ez csak emlékeztető. De amit itt elmondtál róluk, meg amit tartanak is, az egészen mást fejez ki.
Igen. Igen. Nos, hát ezeket szerettem volna elmondani nektek. Még utolsó szóként megadom.
Mi kérdekosak voltunk, akkor többször kiemelték azt a katolikus tanítást, és az, ami számomra legfélelmetes volt, hogy amikor a papra átváltozott az összkiállása volt, Krisztus testvérben is élő, akkor tulajdonképpen az Isten tanállalmányi magát a teremtménynek, és a teremtmény az Isten tudják. Ez egy félelmetes.
Igen, azt tudnunk kell, hogy ez nem római dogma, hanem ezt leírta egy római teológus. Tehát valóban ez belefér a római katolikus tanításba, de ez nem a római katolikus tanítás, hanem ez olyan, mintha mondjuk adventista könyvesboltba bemegyünk, és ott Dániel könyvéről olvasunk A magyarázatot, B magyarázatot, C magyarázatot. Tehát, de nem egyik
de
sem.
Ez nem dogma.
Ez nem dogma. Így van, tehát ez egy elképzelés. Elképzelés, vannak, akik ezt így gondolják, de ez nem a római egyháznak a hivatalos tanítása, de belefér a római gondolkodásba teljesen. Azt mondják egyébként, hogy én olvastam pontára hivatkozóan, mert hivatkozva cikkeket, mert a római teológusok meg azt mondják, hogy nem, a protestánsok találtak valami szélsőséges megfogalmazást, és most ebből próbálják meg kikövetkeztetni azt, hogy a katolikusok mit mondanak, de azt mondják, hogy ez nincs így. Tehát sokszor úgy van, hogy amit mi következetesnek gondolunk, az valójában szélsőséges. Tehát ez egy szélsőséges katolikus álláspont, ami ebben a cikkben is megjelent.
És könnyebb támadni a másikat.
De valójában a római egyház nem mond olyat, és nem gondol olyat a többsége, hogy teremtené a pap az Istent. Tehát ez nem állja meg a helyét, hanem azt tanítják, hogy Jézus Krisztus hatalmat adott a papoknak, hogy ezt a szertartást elvégezzék, és ezen keresztül Krisztus kegyelmi áldozata működik. De ezt ők nem úgy értékelik, hogy itt most a teremtés lenne, vagy hogy a teremtő teremtené meg a teremtmény. Tehát ez az ő szemléletükben nem így áll össze. Tessék.
Most ha ezt az ökumenia szempontjából nézzük, uh-huh. Ez egy sanok.
Igen. Így van.
Ez dogma.
Így van.
Kész. Igen. És mivel tudjuk azt, hogy a katolikusok ebből nem engednek,
így van.
Akkor ki fog ebből engedni?
Hogyan lesz ebből
tudatkozni? És akkor ha még hozzámondom azt, hogy Magyarországon 2020-ban eukarisztikus világkongresszus lesz, akkor mi lesz ebből, Péter?
Igen. Ugye volt a két világháború között is, csak...
Evangelizáció lesz nekünk majd akkor, nem?
Meglátjuk.
Csak hogy az ökuménia itt szerintem eddig is itt akad.
Igen, tehát van több olyan pont, ahol az ökumenikus közeledések, már hogyha ezt az ökuméniát itt a protestáns és katolikus oldal között nézzük, ezek az ökumenikus törekvések itt megfeneklenek, egész egyszerűen azért, mert itt áthidalhatatlan szakadék van a protestáns és a római katolikus nézőpont között. Tehát a protestáns teológusok közül azok, akik normálisan gondolkoznak, majd úgy értem, hogy a többségük, az egyszerűen szóba se áll a római katolikus állásponttal, a szentmise áldozattal összefüggésben. Mert azt mondják, hogy az tényleg ez vállalhatatlan dolog. És a római katolikus egyház ugyanígy van a protestánsok urvacsorájával. Tehát jelenleg ez áthidalhatatlan, éppen ezért van az, hogy nem találunk érdemi példát, lehet, hogy valami csipcsup ügyet találunk, de érdemi példát nem találunk arra, hogy közös urvacsora vagy oltári szentség vétel lenne, mert egy protestáns számára az botrány, a katolikus számára, katolikus szemléletet is értsük meg. A katolikusok azt mondják, hogy a protestánsok teljesen becsületesek akkor, amikor azt mondják, hogy ez csak jelkép. Azért, mert a protestánsoknak ez jutott. Mert őnekik nincs se papjuk, se áldozatuk. Tehát azt mondják, hogy igen, a protestánsok azok helyes dolgot mondanak. Ők azt valóban csak jelképként tudják megélni, mert nincsenek bent abban a közösségben, ami biztosítaná Jézusnak a személyes jelenlétét. És éppen ezért a protestáns istentiszteletek és úrvacsorák, azok nélkülözik Jézus Krisztus személyes jelenlétét, az csak a római katolikus egyházon belül van.
Megvan magyarázva.
Igen, így van. Persze, persze, az, hogy a protestánsok miért Krisztus nélküliek, miért Krisztus nélküliek, és miért Krisztus csak ott van, tessék. Igen.
Beszéltél róla, hogy itt vannak a katolikusok, a átlényegülésről. Én gyakorló katolikus voltam, és a paparról beszélt, hogy volt egy ilyen kicsi hitetlen lelkész, aki nem hitte, hogy ő Krisztus tud teremteni. Uh-huh. És amikor volt a...
Konszakrálni, tehát nem az emteremtés. Más, jó. Igen. Átváltoztatni. Igen.
Akkor mi történt? Nézi, az ostjából egy ilyen darab húscsapat lett, a KHL-ben meg ilyen volt, és megvizsválták, és az a hús az egy szív darab volt, a vér pedig egy emberi vérhez hasonló.
Minden lehetséges
projektet, nem tudod. Most nem az, csak az, hogy ezt mondják, de a másik felén a hibákat meg elhitetik.
Igen. Azt tudnunk, persze, így van, azt tudnunk kell, hogy nagyon sok ilyen mendemonda járja a katolikus egyházon belül, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk akár a katolikus egyház teológusai az ilyen dolgokat komolyan vennék, hanem ezek tényleg arra jók, amit mondasz, hogy az egyszerű híveknek ilyen jó kis dumákat odarakjanak, és akkor az vezeti az ő gondolataikat, meg érzelmileg tudnak mit kezdeni vele, miközben emögött valójában semmi nincs, mert ez egy mese. Tehát ezek többségében ilyen dolgok.
De a római egyházak
nem zavarja. Úgy vannak ezzel, ugye most is vannak például ezek a Vác környékén ez a szoborkönnyezés, vagy vérzés, meg mit tudom, micsoda. Így van, igen. Tehát ez is olyan, hogy az egyház ilyenkor nem mond semmit. Tehát ők nem mondják azt, hogy ez nincsen, de az se, hogy van, mert tudják, hogy az egész egy tömegpszichózis, vagy természetes oka van, vagy éppenséggel egy csalás. De csak akkor mond a római egyház valamire, akkor mondja ki valamire, hogy csoda, hogyha az teljes mértékben védeni tudja. És a római egyházon belül történik elég csoda ahhoz, hogy nekik ez elég. Ez elég.
Tehát a fatimai jelenés is ezért csodattában, és ezt elismerik, ugye?
Igen, azt nem tudom pontosan, mert ugye a fatimai jelenések kapcsán, ugye ott János Pálnak is voltak ugye komoly hozzátételei ehhez, de ezzel nem vagyok teljes mértékben tisztában, hogy az egyház, mint egyház, ezeket mennyire ismeri el, ezeket a konkrét eseteket, de az biztos, hogy hívőknek a 10 millióit mozgatja meg. Igen, így van, mert ugye a második fatimai titok kapcsán volt ez. Hogy ez ő rá vonatkozik. Most, hogy nem vagyok hirtelen képben, mert... Tessék?
Nem hozták nyilvánosságra.
De most már nyilvánosságra hozták. Igen. Így van, múltkor utána néztem ennek, mert volt valamilyen fatimai titokról nem lép szó, és aztán ott utána néztem, hogy mik ezek, de elfelejtettem, nem annyira érdekel, csak akkor konkrétan utána néztem, hogy azt hiszem 3 titok van, és aztán most már lehet tudni, hogy ezek mik, de hát ez egy nagy kavar természetesen, mert eléggé zűrzavaros történet. Jó, azt hiszem, hogy akkor ideig jutottunk most, jó? Talán azért volt értelme, hogy végignéztük ezeket a dolgokat, végig gondoltuk. Egy kicsit más szempont talán, mint ahogyan eddig szoktunk ezekre a dolgokra nézni, hiszen én most kifejezetten törekedtem arra, hogy megértőek legyünk a római egyházzal szemben, tehát hogy ne azt lássuk, hogy kívülről hogy lehet rájuk sarat dobálni, hanem az, hogy éli meg ezt egy római katolikus, és mit jelent az ő számára, és ezzel együtt persze láttuk azt is, hogy ez bibliai alapokon hogyan lehet cáfolni, ami természetesen egy római teológust nem fog meggyőzni, de minket a Biblia annál inkább, és látjuk azt, hogy főleg a zsidókhoz írt levél tanításából hogyan tudjuk a bibliai álláspontot elég stabilan alátámasztani. Köszönöm szépen a figyelmeteket!